משפט.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a fideszesek és a KDNP-sek, egy fideszes és egy KDNP-s képviselő pedig tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök tudott ezt a Facebookon. Bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazprom nyelvtől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával, jelentette ki az amerikai elnök, jelezze, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Donald Trump erről a G7 csúcs találkozón beszélt Franciaországban, miután találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Azt mondta, az egyetlen ok, amiért beavatkozik, az, hogy nem szereti látni, ahogy havonta 25 ezer fiatal hal meg. Kigyulladt a Gazprom nyelvt moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, számolt belsőként a Reuters hírügynökség. Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere, közölte emellett, hogy 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. Agyonlőttek egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaszkában. Sajtó hírek szerint a Lengyelországban élő Szemjon Skrepecki művész néven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és performer az áldozat. Az Európai Parlament jóváhagyott két rendeletjavaslatot az EU és az Egyesült Államok között 2025. augusztusában létrejött közös nyilatkozatban vállalt uniós vámkötelezettségek végrehajtásáról. Ezek egyebek mellett megszüntetik az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett valamennyi vámot. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök, a hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint Genfben pénteken írják alá hivatalosan, és azután azonnal megnyílik a Hormuzi szoros. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videó üzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra. Hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hírt hétfőn kora délelőtt tette közi a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest. Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák témavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti le az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá a bizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leó pápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását is azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az ad limina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzé tesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzé teszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélget a 12 apostol meghívásáról. A 2025. január 21-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Istenem, mennyei Atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem. Figyelsz rám, és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom, hatalmas dolgokról s jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhová megyek. Egyetlen szót sem mondhatom, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, és jóságosan viseled gondomat. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, mikor arról fogunk beszélni, hogy hogyan váltak Jézus tanítványává az emberek, az apostolok, akik utána mindenhová elkísérték őt, és akik közül lett olyan is, aki leírja Jézusnak az evangéliumát, az örömhírt, és azóta nem is gondoljuk, de hogy ő Jézust ilyen mélyen ismerte, ilyen jó barátja volt neki. Mit gondoltok, hogy mit nem lehet pénzért megvásárolni?
Amit nem gondolunk hasznosnak.
Szeretetet.
A megbocsátást.
Ölelést.
És neked mire lenne szükséged ahhoz, hogy boldog legyél, és nem tudod pénzen megvenni?
Egy ölelés.
Egy kedves szó.
Egy mosoly.
És a szeretet. Bizony, tehát szeretet nélkül is, amiket elmondtatok, nem lehet élni, és viszont ezt a boltban nem árulják, nem is lehet megvásárolni. Biztosan találkoztatok már, meg átéltetek már olyat, amikor vannak emberek, akikkel mondjuk néha találkoztál már, és utána viszont, mikor legközelebb láttad őt, akkor azt láttad rajta, hogy nagyon meg van változva. És van olyan is, amikor valaki régen a barátod volt, megszakította veled a kapcsolatot, és már más dolog lett fontos a számára, máshogy gondolkodik és máshogy beszél. Ez ilyenkor nagyon szomorú dolog a számunkra, ám nagyon sokszor a fordítottja is megesik, hogy valaki nagyon megbántott, vagy csúfolt téged, de megfordultak a dolgok, és rájöttél, hogy nem is vagyunk olyan bugyuták, és mi is ráébredtünk, hogy ő sem olyan nagy gazfickó, mint amilyennek gondoltuk. És valóban így van, hogy sokszor egy mosoly, egy kedves szó, vagy a segítés is elég ahhoz, hogy a dolgok átalakuljanak. Ilyenkor ráébredünk, hogy mindenkiben van valami jó, csak az a kérdés, hogy elő tudjuk-e csalogatni. Szerintetek minden emberben van valami jó?
Igen.
Szívem mélyén mindenkiben van.
Volt már arra tapasztalat, hogy erre te magad jöttél rá?
Voltam még egy nyári táborban, volt ott egy gyerek, kicsit ilyen furcsa volt, még a szeme se állt jól, de összekerültünk, és végül rendes, normális volt, kedves mindenkivel.
Látjátok, még a legreménytelenebbnek tűnő, meg idegenebb közegben is lehet, hogy találsz barátokat, feloldódtok, és olyannak ismered meg, amin ennek nem is gondoltad volna. Jézus is nagyon gyakran járta így a városokat, a falvakat, és nagyon sok embert megszólított. Mindenkinek hirdette Isten országának örömhírét, és volt azonban, akiktől valami többet szeretett volna, nem csak megszólította, hanem meg is hívta őket. Hogy mi volt ezzel a célja, legszebben talán Szent Márk írja le. Elmondaná-e nekünk, hogy hogy írja le ezt Szent Márk evangélista?
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek, 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.
Jézus így választotta ki a tanítványokat, és felruházta őket azzal a hatalommal is, látod, hogy kiűzzék az ördögöket, és milyen feladatot adott még nekik, mit hirdessenek.
Felhatalmazta őket, hogy hirdessék az igét.
Mi a lényeg, hogy vele legyenek? Ez mit jelent, hogy Jézussal legyenek?
Jézus nem magányos hős. Ő a fiú, a Szent Háromság második személye, az örök szeretett közösségben van az Atyával és a Szent Lélekkel. Emberként ugyanerre törekszik. Szeretett közösséget akar létrehozni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy baráti közösséget, csapatot épít.
Aztán a másik feladatuk, hogy elküldje őket hirdetni, ahogy Lia is mondta, az örömhírt. Mit is jelent ez? Légy szíves, mondd el nekünk.
Már önmagában az is öröm, hogy a barátok együtt lehetnek, együtt tölthetik az időt. Ugyanakkor Jézus soha nem feledkezik meg azokról sem, akik még távol vannak, akik még nem hallottak róla és az örömhírről.
Isten mindenkire nyitott. Nála mindig nyitott szíveket találsz, és nyitott ajtóra talál mindenki. Ő örül annak, ha minél többen meghallják az üzenetét, és eljutnak hozzá. A barátaitól is azt kéri, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekébe. Tehát Jézus akkor összességében, amit eddig elmondtunk, akkor egy olyan közösséget akar létrehozni, akik ugye ismerik egymást, szeretik egymást, ugyanakkor ismerik Jézust is, és erről tudnak beszélni a többi embernek, hogy Jézus ő maga az Isten egyszülött fia, ahogy az előbb Bálint is elmondta. Na most miért volt szerintetek Márk evangélistának annyira fontos az, hogy az apostoloknak még arra is legyen hatalmuk, hogy kiűzzék az ördögöket? Mit gondolsz, hogy ma van olyan ember, akit úgy látsz, hogy nem a jó úton jár, hanem olyan, minthogyha a rossz úton lenne, és minthogyha nem az Istenre hallgatna, hanem mintha mindig csak rosszat tenne?
Igen, nagyon sok ember van olyan.
Ma is szükség van arra, hogy imádkozzunk, hogy a kísértésnek ellen tudjunk mondani, és arra is, hogy a szentségek által a gonosz léleknek a hatalmát megtörjék.
Igen.
Bizony, hiszen Jézus a megváltó, a szabadító, és azért jött, hogy szabadságot ajándékozzon minden embernek. Mi nem vagyunk rabszolgák, nem börtönben élünk, minket a rossz szokásaink, bűneink, vétkeink tartanak fogságba. És ezek milyenek? Könnyű ezektől szabadulni, ezektől a rossz dolgoktól, szintikém?
Oly nehezen tudjuk leküzdeni ezeket, szinte képtelennek vagyunk rá. Sokat fáradozunk, és mégsem tudunk megszabadulni tőlük. Jézus azt szeretné, hogy mindannyian megérezzük, milyen csodálatos dolog szabadon élni. Ezért azt kéri a kiválasztottaktól, hogy tegyenek meg mindent az ördögök kiűzéséért, a bűnök legyőzéséért.
Jézus a kiválasztott tanítványait apostoloknak nevezte. Az elnevezés mit jelent? Ez egy görög szó, azt már tudjuk. Kérlek, mondd el nekünk, Bálint.
A görög küldött szót jelenti.
Olyan ember tehát, aki más üzenetét viszi és adja át. Az apostolokat mire választotta ki Jézus?
Hogy mindenkinek elvigyék Isten evangéliumát az egész földön.
Nem ők találták ki tehát az örömhírt, nem is az ő képzeletüknek a szüleménye, hanem a mestertől vették át, ő tanította. Ezért volt szükség arra, hogy először vele legyenek, és csak utána menjenek el hirdetni az igét. Kik voltak ők 12-en? Mondjátok el akkor most az apostoloknak a neveit. Légy szíves, akkor először mondjad, Lia, te, hogyan nevezzük a 12 apostolt?
Péter,
Júdás, Tádé, Máté,
András, Bertalan, János, Fülöp, Tamás, Zelóta, Simon, Jakab, Iskarióti, Júdás.
Jézus tehát a 12-es számmal kifejezte azt is, hogy ugye az Ószövetségben is 12 törzse volt Izraelnek. Aztán mit jelent még a 12-es szám? Segíts nekünk, Szinti, hogy miért pont 12 apostolt választott Jézus.
A 12-es szám a világ mindenség teljességét jelképezi.
Így van. Már az ősi Babilonban 12 hónapra osztották az esztendőt, 12 órából áll egy nap, és 12-ből az éjszaka. Aztán mit jelent még a 12-es szám?
Jákobnak 12 fia volt, ők lettek a választott nép ősatyái. A zsidóság az ígéret földjén törzsenként telepedett le, a 12 törzs szövetségként élt.
Jézus korára azonban a történelmi események miatt összekeveredtek a törzsek. Sokan elhagyták azt az országrészt, ahol a honfoglaláskor letelepedtek, voltak, akik azt is elfelejtették, hogy milyen törzshöz tartoznak. Azt azonban mindenki, még a legkisebb gyermek is tudta, hogy a zsidó nép 12 törzs szövetsége, 12 ősatya leszármazottja. Jézust nem véletlenül választott ki 12 apostolt. Mivé tette meg Jézus őket?
Őket tette meg a közössége a tanítványi kör vezetőinek.
Mit üzent ezzel Jézus?
Elérkezett az új szövetség ideje. Istennek új választott népe lesz az egyház, amelynek 12 ősatyája, oszlopa, alapköve a 12 apostol.
Uram, szóltál nekem, s én hallottalak. Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé. a fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy ne én szóljak. Uram, szabadkoztam olykor, fiatal vagyok, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Törd össze a szívem, járj át teljesen,
nézzük meg, hogy milyen emberek voltak az apostolok. De itt ne gondoljuk, hogy az apostolok különleges csoda emberek voltak, hiszen ugyanolyan férfiak voltak, mint bárki más. Volt közöttük iskolázott és egyszerűbb észjárású, fizikai vagy szellemi munkát végző, gazdagok és szegények, előkelők és szegény családból származók, és voltak köztük bátrak, lelkesek, de félősek, kételkedők is. Nem kivételes emberi tulajdonságok kötötték össze őket, hanem mit gondoltok, hogy micsoda, mit mondott Jézus, mi köti össze az apostolokat?
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. Vagyis nem a tulajdonságai miatt, hanem csak is Isten kegyelméből válhatott valaki apostollá.
Ez mit jelent, Bálint, hogy valaki Isten kegyelméből apostollá válik?
Isten belelát minden ember szívébe, a legtitkosabb gondolatait is ismeri. Egyedül ő döntheti el, hogy kit szeretne meghívni a szolgálatára. Nem a tulajdonságok, nem a tehetség mérvadó. Sokkal inkább az számít, hogy Isten mélyrelátó szeme mit talál az ember belsőjében. A jóság, a kitartás, a hűség, a szeretet mindennél többet nyom alatba.
Így van, most nézzük meg, hogy hogyan lett a 12 apostol közül a vámosból apostol, egy egészen különös élettörténettel rendelkező ember. Ilyen volt Máté. Mi volt az ő eredeti neve, Lia?
Lévi.
Arra utal tehát, hogy Lévi papi törzsből származott. Milyen ősei voltak a levitáknak?
Olyan emberek, akik Isten szolgálatának szentelték az életüket.
Vajon milyen fordulat kellett ahhoz, hogy valaki elhagyja ezt a szent pályát, és az elnyomó rómaiak pénzbeszedőjévé legyen? Nem tudjuk. Amikor Jézus meglátta, akkor azt ismerjük, hogy az asztal mögött ült, és a pénzt számolgatta Lévi. Mit mondott neki Jézus, ahogy oda ment hozzá?
Kövess engem!
Mit tett erre Jézusnak a kijelentésére?
Ő azonnal felpattant, és meghívta a mestert az otthonába egy ünnepi vacsorára.
Képzeljétek el, hogy ezen a hithű farizeusok nagyon-nagyon felháborodtak, hiszen az ő szemükben a vámszedők árulók voltak. A rómaiakat szolgálták. Ráadásul pénzzel dolgoztak, amit tisztátalanokká válhattak ezáltal, hogy hozzáértek. Ezért hát megbotránkoztak Jézusban, Jézus nem csak szóba áll ilyen emberekkel, de hogy még ki is választja őket. Ezért Jézus úgy felelt nekik, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent az a mondat, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Aztán azt mondja Jézus még Máté evangélista leírása szerint, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Mit jelent ez? Hogy Jézus minden embert meghív arra, hogy az ő tanítványa legyen?
Igen.
Viszont Jézus minden alkalommal a te szabad akaratodat elfogadja. Tehát csak akkor kell, úgymond idézőjelbe, Jézus tanítványává lenned, ha Jézus meghív téged, ha te is akarod. Tehát ha te igent mondasz az ő meghívására, arra a szolgálatra, vagy arra a feladatra, amire ő kiválaszt téged. Hogy gondolod, hogy volt-e már olyan feladat a te kis életedbe, amikor te is azt érezted, mint Lévi, hogy én nem vagyok nagyon alkalmas erre a feladatra, sőt, még lehet, hogy mások meg is botránkoznak azon, hogy én vagyok az, akit kiválasztottak, és nekem adtak ilyen feladatot. Nekem pedig az életemben nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy nem is értettem nagyon sokszor, mikor én kislány voltam, hogy mondjuk volt egy szavalóverseny, és akkor a tanárnéni miért engem választott ki, hogy én menjek oda arra a versenyre. Aztán természetesen elfogadtam, és elmentem, meg megtanultam a verset, elszavaltam szépen az embereknek, és akkor annak nagyon örültem, hogyha sikerült. De én magamról nem gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok. Vagy amikor emlékszem, kislánykoromban elkezdtem minisztrálni, és akkor utána mondjuk kiválasztottak engem, hogy a pásztorjátékba játszam el a Szűz Máriának a szerepét, akkor is azt éreztem, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy én ezt a szerepet eljátszhassam. És akkor valahogy így az egész életemet ez így végig kíséri, hogy nem is hittem volna, vagy nem gondoltam volna, hogy nekem is majd az Isten olyan feladatot ad, tehát hogy előre nem is gondolja az ember, hogy Isten milyen feladatot ad majd, illetve hogy mire választ ki téged. Legalábbis velem így történt. De ez csak azért van, mert Jézusnak mindenki kell. Még az is, aki a világ szemében bűnös, mert ő mindenkit szeret. Loyolai Szent Ignác sokat foglalkozott a fiatalokkal, kiváló nevelő volt. És ő azt mondta, hogy a legtöbb ember nagyon csodálkozna, ha csak egy pillanatra megsejtené, hogy Isten mit hozhatna ki az életéből, hogyha teljesen ráhagyatkozna. Igen, Isten olyasmit is meglát bennünk, amiről mi nem tudunk. Ő tudja igazán, hogy milyen jövő lenne a legjobb nekünk, mert mi tényleg meglepődnénk, ha egyszer csak rádöbbennénk, hogy Istennek milyen fantasztikus terve is van velünk. És hogyha így végig gondolod, akkor tudnod kell azt, hogy az Isten mindannyiunkat nagyon szeret, és tényleg álmodott rólunk valamit, és az az álma neki, hogy itt a földön ezt te beteljesítsd. És hogy vajon mi is tudunk-e az Isten eszközei lenni itt a világba? Hát mikor a legkönnyebb Isten eszközének lenni a világba, és hogyan tudjuk észrevenni azt, hogy ő mit szeretne, hogy mi az ő akaratát megtaláljuk? Mi hogyan tudjuk ezt észrevenni? Mi által?
Hogyha sokat imádkozunk.
Jézus tanított-e imádságot az embereknek? ami által tudunk őhozzá szólni.
Igen.
Melyik az, amit te legjobban szeretsz és ismersz ezek közül az imádságok közül?
A mi atyánk.
Tehát elmondhatjuk, gyerekek, hogy imádkozni nagyon jó. Képzeljétek el, hogy egy nagy nyugati cég, egy magyarországi részlegének a vezetője egyszer elment egy paphoz. És arról panaszkodott, hogy állandó rohanás az élete, nincs ideje a feleségére, a gyermekeire. Lassan már örülni sem tud semminek, aztán hosszasan beszélgettek, végül az atya azt mondta az embernek, hogy menjen be egy csendes templomba, és legalább 5 percet üljön ott nyugodtan. A férfi nagy nehezen talált egy nyitott templomot. Bement, leült, és aztán eszébe sem jutott volna 5 perc után az óráját nézegetni és kijötni. Több mint 3/4 órát ült ott döbbenten. Annyira jól esett neki. Érezte, hogy Isten fényessége árad felé, hogy a lelke ráncai elsimulnak. Egy európai egyszer expedíciót vezetett Indiába. A teherhordó indiaiak voltak. Rettenetesen hajszolta őket, az indiaiak a 3. nap közepe táján ledobálták a málháikat, nem voltak hajlandóak tovább menni. Az európai magánkívül volt a méregtől, majdnem összeverekedtek. Aztán odament az indiaik vezetőjéhez és megkérdezte tőle, miért nem mennek tovább az emberek, hiszen ő jól megfizeti. A bölcs öreg indiai elmosolyodott és azt mondta, annyira siettünk, hogy a lelkünk lemaradt a testünktől. Meg kell állnunk, hogy bevárjuk. Tehát gyerekek, amikor imádkozunk, akkor valami hasonló dolog történik, bevárjuk a lelkünket, hazaérkezünk önmagunkhoz, és hazaérkezünk az Istenhez, belépünk az ő szentélyébe, ahol Jézus vár minket. És ha ott vagyunk, akkor tudjuk meghallani igazán az Isten szavát, az Isten meghívását, és akkor fognak történni a csodák az életedbe, és válsz Jézusnak a tanítványává, és leszel képes olyan dolgokra, amiket az Isten álmodott meg rólad. Ezen a héten azért imádkozzunk, hogy észrevegyük, hogy vajon az Isten mit álmodhatott meg rólunk, és próbáljuk ezt észrevenni az életünkbe, és a mi igeneinket kimondani az ő meghívására, úgy, ahogy Máté is kimondta az igenjét, és Jézusnak az apostolává lett. Így áldjon meg minket, és őrizzen a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. január 21-i adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Mai adásunkban Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke, az oltári szentségben jelenlévő Jézusról beszél. 1 órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. Folytatja gondolatait a Szentmise záró szakaszáról. 3 óra 5 perckor Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk kezdődik, melyben a könyveké lesz a főszerep. Elsőként bemutatjuk Varga Kamil Ferences szerzetes két, Rákóczi Ferenc első nevelőjéről Barkányi Jánosról írott könyvét, majd Bulla Márta nemrégiben megjelent verses kötetéről beszélgetünk a szerzővel, és végül Bozók Ferenc atya limerik gyűjteményéről hallanak. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Földből kisarjad a hűség, és az égből igazságosság tekint le. Olvasom a 84. Zsoltárban. A rossznak földi erővel leküzdhetetlen része, amilyen például emberi tökéletlenségünk, az elháríthatatlan szenvedés, a gyógyíthatatlan betegség, a halál, alig, hanem csak látszólag rossz. Hiszen életünk szőttesének mi csak a fonákját látjuk. Az Úr azonban színére fordítja ezt a szőttest. Javunkra változtatja a rosszat is. Mert az Úr a szenvedőt szenvedése által váltja meg, s keserve által nyitja meg szemét. Nem ismerni téged, Uram, oktalanság, követésed pedig béke, öröm, lelki vidámság. Annak akarása, amit te akarsz, maga a boldogság. Világosságban jár az, aki szívesen követ, s e világosság a te rendelésed. Istenem, nem jutalmaidat kívánom és áhítom, hanem te magadat. Nem a boldogságot uhajtom, mint végcélt, hanem téged e boldogságban.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassa.